Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és dr. Téglás Pétert, könyv- és filmajánló rovatunk segítőjét, vezetőjét, szakértőjét köszöntelek Péter a stúdióban.
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai menü?
Egy nagyon friss könyvet szeretnék bemutatni, ami viszont egy nagyon-nagyon széles, és úgy gondolom, hogy nagyon sokakat foglalkoztató témával, Kádár János életével foglalkozik. Kádár 7 napja. Ez a könyvnek a címe, és egy Benedek Szabolcs nevezetű szerzőnek a tollából jött ez létre. Na most ugye Kádár János személye természetesen és érthető módon foglalkoztatja, és úgy gondolom nagyon hosszú ideig foglalkoztatja majd a közvéleményt, az olvasni szerető közönséget, hisz ő a 20. századnak egy olyan meghatározó alakja a magyar történelemben, akit Horthy Miklóssal, illetőleg Ferenc Józseffel szoktak párhuzamba állítani, egyfajta apa figura, akinek a lelkét, mindhárom személynek a lelkét nagyon súlyos bűnök is terhelik, viszont politikai erényeik egy bizonyos időszakban alkalmassá tették őt arra, hogy a nemzetük érdekét szolgálja.
A könyv mennyire tartod mértéktartónak és elfogadhatónak az ítéleteit? Véleményed szerint nyilván mindenki majd elolvassa és dönt.
Na most én nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy Kádár Jánosról a közvélemény és elsősorban a fiatalság sokkal többet tudjon, mint amennyit tud. A Kádár János 7 napja című könyv nem fog azon könyvek közé tartozni, amelyeket hát a legkiválóbbként értékeljük majd, de nagyon olvasható, nagyon érthető, és életének egy olyan időszakát választja ki, amely nem csak az ő életében, hanem Magyarország életében is sorsfordító volt. Ez 1956. november eleje, egész pontosan november 4-e. Ugye ez az az időpont, hát ezt föltételezem mindenki tudja, amikor az oroszok támadást indítottak Magyarország ellen, és egy szabályos katonai akció keretében bármit is mondanak, de hogy hívta őket senki, egyszerűen arról van szó, hogy letverték, letörték a magyar forradalmat, a magyar szabadságharcot, és példátlan brutalitású megtorlást alkalmaztak. Na most ugye ennek egy politikai mozzanata, hogy a Kádár Jánost, aki az ekkor átalakult, frissen átalakult kommunista pártot, ugye addig a Magyar Dolgozók Pártjának hívták, és az 1956. októberi események folytán olyan mértékben diszkreditálták már magukat a kommunisták Gerő Ernővel és a többivel együtt, hogy ez a név sem volt már tartható. Feloszlatták a Magyar Dolgozók Pártját, és létrehoztak egy új pártot, aminek persze a tagjai pontosan ugyanazok voltak, akik előtte, és ezt úgy hívták, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt. A Magyar Szocialista Munkáspárt 1989-ig húzta, ugye, és akkor alakult át, ez már egy másik történet, én abban nem akarok beleavatkozni, de a lényeg, hogy ezeket az önmagukat a végtelenség exponáló moszkovita politikusokkal ellentétben, mint amilyen ugye Rákosi Mátyás volt, valamilyen Gerő Ernő volt, Révai József volt, velük ellentétben a Magyar Szocialista Munkáspárt a rákosi börtönöket is megjárt Kádár János lett a vezetője, az a Kádár János, aki a 20-as, 30-as években is Magyarországon élt, ellentétben a felsorolt személyekkel, akik ugye Moszkvában szocializálódtak legalábbis politikailag, és sajátították el azt a sajátosan szolgai magatartást, amit a Szovjetunió és Sztálin személye iránt illet tanúsítani. Kádár János, aki persze 1945 után rögtön a kommunista párt legfelsőbb vezetői közé került, a rajt elleni eljárásban egyébként ő is elég súlyosan exponálta magát, de röviddel később Rákosi Mátyás letartóztattatta, és egészen 1954-ig börtönben volt, nagyon sanyarú körülmények között börtönben volt.
Hány évről beszélünk itt?
Majdnem 4 évig volt börtönben. És onnan kiszabadulva, ugye már túl vagyunk Sztálin halálán, igen erősen inog a szék Rákosi Mátyás alatt, és eljátsza Kádár Jánossal a kiszabadulása után, hogy hát borzalmasan sajnálja, ami vele történt, és hogyha ő erről tudomást szerzett volna, akkor természetesen segítségére siet Kádárnak, ami hát olyan elképesztő és arcátlan hazugság, hogy csodálom, hogy ezt a Kádár János végigbírta hallgatni. Lényeg, hogy visszahelyezték vezető párt funkciókba, 13. kerületi pártitkár lett, azt hiszem Pest megye pártitkára lett, tehát 1956-os eseményeket ő már újra nagyon magas rangú pártfunkcionáriusként érte meg, benne volt abban a delegációban, amely elment Jugoszláviába, és próbálta Titót megbékíteni, ugye az a szörnyű események után, amelyek ugye az 50-es években zajlottak, amikor Tito láncos kutya volt, és az imperializmus szolgája volt, hát ugye néhány nap alatt gyorsan váltani kellett, hogy hát Tito mégse volt az, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak.
Innen fogjuk folytatni, dr. Téglás Péter ajánlóját hallgathatják, Benedek Szabolcs, Kádár János 7 napja című könyvről mesél nekünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Benedek Szabolcs Kádár 7 napjáról beszél nekünk dr. Téglás Péter, ugye Kádár Jánosról van szó.
Kádár Jánosról van szó, és ez a Kádár 7 napja azt az időszakot öleli föl, amikor 1956. októberében ugye a Nagy Imre kormány kinyilvánítja a forradalmi események után a semlegességét, kinyilvánítja azt, hogy kilép a Varsói szerződésből, és Magyarország innentől kezdve semleges állam, pluralista állam, vége a kommunista diktatúrának, és ugye fölmerül a nagy-nagy geopolitikai kérdés, hogy a Szovjetunió hagyja-e azt, hogy az egyik csatlós állam egyszerűen kiszakadjon ebből a féle mesterséges és erőszakkal összetákolt közösségből. Hát természetesen ismerjük az eseményeket, nem hagyta. Ugye ide küldte a hatalmas hadseregét, és hát nagyon csúnyán levertek bennünket. Na most ugye a politikai, az általuk választott politikai megoldás egyike volt, hogy a Kádár Jánost 1984. november 4-én a szovjet nagykövetségre hívták Münich Ferenccel együtt, és gyakorlatilag elrabolták őket. Kivitték tökörre, fölültették egy repülőgépre, novemberben már elég ronda idő volt, hát ezek még azért többé-kevésbé tavaszi vagy őszi öltözékben voltak mind a ketten, hát majd meg fagytak.
Ugye 56-ról beszélünk.
1956. november 4-éről beszélünk, Moszkvába cipelték őket, ott már szörnyű hideg volt, ugye egy félcipőben meg egy kis lódenkabátban, majd beléjük fagyott a szusz, hát aztán a szovjet elvtársaik ellátták őket ott a megfelelő ruhadarabbal, de azért nagyon érdekes ez az úgynevezett 7 nap, amelyről a könyv beszél, mert ez volt az a 7 nap, ugye ott többször összeült a politbűró, többször meghallgatták Kádárt, többször vallatták őt a politikai elképzeléseiről, mint a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkárát, és ez az a 7 nap, amikor először megmutatkozott Kádárnak az az ösztönös politikai tehetsége, amikor rájött arra, hogy a forradalom az mindenképpen elbukott, tehát az a forradalom, amelynek szíve mélyén, sőt, ugye a rádióbeszédében ő kifejezetten híve volt, látta, hogy elbukott, visszaállítják az orosz uralmat, de a nagy kérdés, hogy vajon Rákosi visszatér, és az a szörnyűséges 50-es évek folytatódnak-e majd, vagy pedig egy enyhültebb viszonyok jönnek, amikor az embereket hagyják élni. És ez az a 7 nap, ennek a 7 napnak a vitája az oroszokkal, Hruscsovval és a társaival folytatott tanácskozásról ír maga a könyv, mégpedig úgy, hogy módot ad arra, hogy Kádár esténként a saját életére visszagondoljon. Ugye Kádár Jánosról tudjuk, hogy fiumében született, úgynevezett törvénytelen gyermekként, tehát házasságon kívül született gyermekként, nem is Kádárnak hívták, hanem Csermanek Jánosnak hívták. Később az illegalitásban változtatta maga nevét. Kádárról tudjuk, hogy ő annak ellenére, hogy nem volt moszkovita, a 30-as évek kommunista mozgalmai, mert annyian voltak gombamódszerűen szaporodtak ezek a különböző kommunista szervezkedések, ő a moszkvai irányzatnak, annak a körülbelül 100 embernek volt a funkcionális a tagja, akik aztán később, ugye a moszkvai elvárásoknak megfelelően lettek a kommunista párt. hát ők a 30-as években nem voltak még a kommunista párt, mert volt a deményisták és a többi, de ők volt az, amely a moszkvai ízlésnek megfelelő kommunista pártnak volt a tagja.
Ez jót jelent, vagy rosszat? Hát nyilván ez egy fura kérdés, de hogy ez egy vadirányzat, vagy nem?
Nem, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én ezt a kérdést most megnyugtatóan nem is tudnám megválaszolni. Az biztos, hogy hajlamaim szerint semmiféle rokonszenvet nem érzek azokkal az emberekkel, akik ebben az időben ezt a féle moszkvai irányzatot követték. Hát Kumbélát már, aki ennek az irányzatnak a vezére volt, időközben kivégezték. A Landler Jenő féle irányzatot kiátkozták. Maga a Komintern, ami hát ugye a csúcsszerve volt a kommunistáknak, föloszlattam a magyarországi kommunista pártot. Azt a magyar kommunista pártot, ami gyakorlatilag nem is létezett. Hát néhány, a legfőbb 100 ember lehetett a tagja, vagy legalábbis a szimpatizánsa. Akkor ezt a föloszlatott kommunista pártot Kádár János újra föloszlatta, ugye, amikor a 40-es évek végén már olyan erős hatósági nyomás alá kerültek, mint moszkvai kémek, hogy tényleg életveszélyes volt ebben a formában tovább vinni. Hát állandóan bevitték őket, meg letartóztatták őket. Na most Kádár Jánost lehet szeretni, és lehet nem szeretni. Lehet elismerni a politikai teljesítményét, illetőleg lehet negligálni a politikai teljesítményét. Én megpróbálok objektíven ítélni, amennyire tőlem ezt telik, Kádár János a 20. század egyik kiemelkedő magyar politikusa volt. Egy ösztönös politikus volt, mert ebből a helyzetből ösztönök nélkül, reflexek nélkül jól kijönni nem lehetett. Ő ott ebben a 7 napban nem tudta eldönteni, egyébként ezek a moszkvai banditák se tudták eldönteni, hogy most akkor ott fogoly vagy vendég.
Hihetetlenül érdekes könyv ismét, amiről beszél nekünk dr. Téglás Péter, Benedek Szabolcs, Kádár 7 napja. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel, aki Benedek Szabolcs Kádár 7 napját ajánlja nekünk. 1956-os események kapcsán kirabolják többé-kevésbé munkatársaival együtt Moszkvába, és folyik a tanácskozás, hogy folyjon tovább az ország élete. Hát innen folytatjuk.
Kádár János ösztönösen jó döntést hozott, és én úgy gondolom, hogy az ország későbbi sorsa szempontjából is jó döntést hozott, bármennyire fájdalmas és borzalmas döntés volt, mert ezután jöttek a szörnyűséges megtorlások. Ezután jött a mezőgazdaság úgynevezett szocialista kollektivizálása, tehát kirabolták a magyar parasztokat. De a 60-as évekre, és különösen a 70-es évekre létrejött Magyarországon egy élhető élet. És hogyha valaki ezt nem hiszi, akkor gondoljon vissza, hasonlítsa össze Magyarországot az úgynevezett szocialista országok, hasonló szocialista országok, Romániával hasonlítsa össze, Lengyelországgal, Csehszlovákiával hasonlítsa össze, minden tekintetben enyhültebb és élhetőbb volt az élet Magyarországon. Ebben természetesen Kádárnak óriási szerepe volt, ennek a nagyon-nagyon ösztönös politikai személyiségnek, hisz ő nem volt egy tanult ember. Érdekes módon azonban nagyon vonzódott az irodalom iránt, nagyon jól sakkozott, és ellenállt annak a féle kísértésnek, amelynek egyetlen kelet-európai vezetőse tudott ellenállni, hogy istenítesse magát, és valamiféle az általános szegénységgel ellentétben ő valami hatalmas luxus életmódot éljen. Kádár János nem élt ilyet. Kádár János természetesen a tisztségének megfelelően elfogadta azokat az előnyöket, amelyek ezzel a tisztséggel jártak. Magam nem olyan nagyon régen jártam a Cserje utcában, ugye fönt a Rózsadombon, ott egy meglehetősen szerény villában élt, hatalma csúcspontján, nagyon szép környezetben, ez elvitathatatlan, de az, hogy az egy luxuspalota lett volna, mondjuk, mint a Ceausescu-nak a különböző márványpalotái, hát erről természetesen szó sincs.
Mi, akik ösztönösen döntünk általában, azért ez mindenképpen pozitívum, hogy tulajdonképpen nem csinált személyi diktatúrát a személye körül, és tulajdonképpen szerényen élt, extra luxus nélkül.
Na most azért arról sem szabadon megfeledkezni, hogy ezt a tevékenységet, azt a szerepet, amit ő fölvállalt, bűnök nélkül, emberek megölése és meghurcolása nélkül nem lehetett csinálni. Az ő lelkén szárad Nagy Imrének a halála, az ő lelkén szárad az a több mint 200 embernek a halála, akit 1956 után a megtorlások következtében kivégeztek. Kádár János életéről, hát ugye én a Benedek Szabolcs féle könyvet ajánlom, de hát az igazi nagy monográfiát és Kádár János személyiségét Isten igazából megfejtve, magas tudományos szinten megfejtve Huszár Tibor tette még a 90-es években, aki egyébként személyesen ismerte Kádár Jánost, és Kádár János életéről egy két kötetes monográfiát jelentetett meg, tehát aki azért ez a téma iránt érdeklődik, jól teszi, hogyha azt a munkát elolvassa, az tényleg a haláláig követi Kádár Jánosnak az életútját, és maga a halála és a lejtő, amely a pályafutásának a végét jelentette is, hihetetlenül drámai és tragikus. Ugye Arany János volt az, aki a büntetést, az emberi bűnök iránti büntetést nem abban látta, hogy jön az igazságszolgáltatás és az illetőt börtönbe zárják, ne talán kivégzik, hanem megfosztja a józan eszétől. Ugye az Ágnes asszony, aki mossa a patakban a véres ruhát, Kádár János megőrült. Amikor 1989-ben egyre jobban felszínre kerültek azok a bűnök, amelyeket 1956 után elkövettek, és az ő nevéhez tapad, és ő ezeket kénytelen volt a rádióban hallani, a tévében nézni, és az újságokban olvasni, hát ebben az időben persze már nem volt a kezében az operatív hatalom, mert hát egy ügyes politikai húzással 1988-ban lényegében leváltották őt. Látta ezeket a dolgokat, ami a lelke mélyén én úgy gondolom, mindig is érezte és tudta, hogy őt nyomasztja is ezek szörnyűséges bűnök. Egy ilyen állapotában berohant a Jászamari téren lévő MSZNP székházban, ami ugye képviselői irodaház, ahol éppen zajlott a központi bizottságnak az ülése, mindenki döbbenetére ugye megjelent, meglehetősen zilált állapotban, és több mint egy órán keresztül teljesen összefüggéstelenül beszélt. Nem helyes azt mondani teljesen összefüggéstelenül, mert aztán később pszichiáterek nagyon sok mindent megfejtettek ettől az első látásra összefüggéstelen beszéd ömlengésből. Különös és érdekes, hogy ebben az elborult állapotában a Nagy Imréről nem emlékezik meg név szerint, csak úgy emlegeti, hogy az az ember, és a mondat összefüggésekből lehet tudni, hogy Nagy Imrére gondol, és egyetlen egyszer mondja ki a nevét.
Megdöbbentő sorsok és megdöbbentő életek, ugye, amely szorosan összefügg népünk sorsával, mindenképpen ajánljuk Benedek Szabolcs Kádár hétnapja című könyvet, és köszönjük dr. Téglás Péternek az ajánlót.
Köszönöm szépen!